A simaság esztétikuma érzésteleníti a tapasztalatot és elerőtleníti a tudatot. A művészet nem tud megsebezni, hiába ez a lényege. A képzeletet a mindent láttatás, a rémületet az élvezet helyettesíti, miközben műveink és tetteink behálózva üres adatokként áramlanak. Erről olvashatunk Byung-Chul Han esszékötetében, amelynek címe A szép megmentése. A dél-koreai születésű német filozófus a szépség megrázóbb formáihoz irányítaná vissza a mai koremberét. A kiégés társadalma és a pszichopolitika című kötetéről már beszélgettünk itt a könyvben, utazomban Déri Ákossal, a Tipotex kiadó filozófiai sorozat szerkesztőjével. Most akkor ezt a könyvet próbáljuk megfejteni.
Követi a korábbi magyarul, meg egyébként a utóbbi időben is megjelent köteteinek a szerkezetét, hogy próbál a jelenkorra valamilyen filozófiai reflexiót adni, és itt most éppen a szépség és igazából szerintem helyesen a mindennapok esztétikájával kapcsolatban fogalmazza meg az aggályait. Történetesen az, hogy hát a jelenkori neoliberális világrendszerben a szépség az óriási kultusznak örvend, miközben teljesen elvesztette azt a fajta transzcendenciáját, amit korábban neki tulajdonította a filozófia, meg az eszmetörténet, és a fogyasztás egyik aspektusává aljasodott, vagy egy teljesen ingerszerű, csupán az érzékekre ható zsigeri dologgá vált, alacsonyodott, és hát ezt veti össze, vagy ezt állítja szembe a klasszikus esztétikai hagyomány képviselőjének szépség fogalmaival igazából. Ami szerintem sok esetben olyan szempontból hibázik, hogy itt a művészetet keverik össze a hétköznapok világával, amiben egyébként, tehát hogy magával, a kritikával egyetért az ember, csak azok a dolgok, amiket ő szembeállít ezzel a jelenkori krízissel, az szerintem sok esetben nem állja meg a helyét.
Szóba jön itt a természet szépsége, ugye a klasszikus műalkotások szépsége, a művészet maga, és a hétköznapi szépség, amit annak nevezünk, és hát ugye sok szó esik a digitális világról, a pillanat szépségéről, vagy legalábbis amit a mai kor embere gondol erről, és ez tényleg furcsa, hogy valójában mi a problémája.
Lehet vele vitatkozni. Tehát ugye a simasága központi fogalma ennek a kötetnek, amit a jelen kézjegyeként apostrofál a kötet elején, ha jól emlékszem, és ez egy erős fogalom, tehát nagyon jól körülírja tényleg a mai köznapi értelemben vett szép, legfontosabb vonását, hogy tényleg lekerekített legyen.
Ne legyen érdes, ne legyen csúf, ne legyen fájdalmas, amilyen egyébként szerinte a klasszikus szépség, ugye, hogy megrázó.
Igen, igen. Hát igen, igen, és ez így is van, tehát hogy ez, ebben nem tudunk nem egyet érteni.
De ő azt mondja, hogy ez egy steril szépség, amit ma a digitális világnak köszönhetően szépnek látunk. Ami mögött nincs mély tartalom, azt mondja, hogy egy közvetlen inger, és hogy nem ilyen lassan beszivárgó, ami a dolga egyébként a művészetnek, hogy a tudatunkba egy lassan beszivárogjon, hanem ez egy pillanat az egész, ha jól értem.
Igen, igen. Hát ugye tényleg egy ilyen eszmetörténeti kisokosként is lehet venni ezt a kötetet, tehát én már így elképzeltem, hogyha tartanék bevezetés az esztétika történetbe, akkor ez lehetne egy ajánlott olvasmány, mert abszolút tényleg tételesen végigveszi így a szépségszenséges, ilyen klasszikus, nagyon sommásan, de azért végigveszi ezeket a fontosabb szerzőket. De valóban ez a szépségnek a megrendítése, az a nyugtalanító vonása, az, hogy értelmezésre készített, az, hogy nem adja magát, az, hogy reflexióba von, az, hogy gondolkodásra késztet, az, hogy távolságot kíván a nézőtől, az, hogy nem magamtól értem meg feltétlenül, tehát hogy nem adja magát. Igen, hát a hermeneutika igazából hát egy viszonylag régóta tartó filozófiai hagyomány, hát az nagyjából erre fut ki, és valóban ez a hétköznapi értelemben vett, nem tudom, iparművészeti szépsége, vagy nem is tudom minek nevezett, hogy tényleg az autók, vagy a ruhák, vagy a telefonok, igen, a hasznosság, a jó minőség, az, hogy sima, az, hogy fényes, az, hogy csillog, ezek valóban a jelenkor, hogy mondjam, hétköznapi esztétikájának fő jellemzői. Ugyanakkor ez a fajta tényleg ilyen közízlés, az ugye hétköznapi tárgyainkat tekintve mondjuk szerintem 200 évvel ezelőtt sem volt egy mérvadó szempont, tehát hogy ezzel lehet vitatkozni.
Amivel én mondjuk nem tudtam vitatkozni, és nagyon tetszett ez a megfogalmazás, ő azt mondja, hogy a szép látása arra készteti a lelket, hogy maga is szépet hozzon létre. És az mondjuk igaz, hogy ma sem időnk, sem energiánk nincs arra, meg hát ezek, amiket most felsoroltál, talán nem is váltják ki, hogy az embert kreativitásában kapja el. Azt mondja, hogy megtermékenyítőleg hatnak. A klasszikusok, de a maiak nem.
Ez abszolút. Viszont ugye én azt vártam kicsit, ugye van az elején ez a Jeff Koons példa, ugye a Gitch művészet legnagyobb sztárja. Tehát, hogy az, amit ő visszavár, vagy amit visszasír, vagy hogy mondjam, a szépségből az, hogy tényleg, hogy adott esetben megütköztessen azt, hogy szenvedjünk tőle azt, hogy tényleg legyen valami komoly intellektuális hatása, az azért a művészetre továbbra is igaz, tehát hogy ugye ez...
A kortárs művészetre is, igen.
Hát uh-huh. Igen, ettől nem kell tartani.
De hogy ez szóba sem hozza, nem?
Hát ez az én problémám a szöveggel egyébként, tehát hogy az egy érdekesebb dolog lett volna. De hát ugye akkor nem állna annyira jól ez a kinyilatkoztatás.
Kiírtam néhány ilyen tételmondatot, azt mondja, a szépség nem reklámozza magát, a szépség és a fogyasztás kizárják egymást. Megint nem a kortárs művészetről van szó feltétlenül.
Érdekes, hogy Kant jut eszembe mindig ezeknél a ilyen furcsa helyzeteknél, hogy hát ugye Kant megírta a 18. század mai napig az egyik legfontosabb esztétikai okfejtését, amit azóta is mindenki forgat, és kötelező szakirodalom, és mindenki ebből vizsgázik, és mindenki nagyon ismeri. A legrészletgazdagabb esztétika rendszer, és hát Kant történetesen a tűzoltó zenekarokat hallgatott szabad idejében, és egy könyvet nem olvasott el, maximum ilyen ponyvaregényeket. Tehát, hogy abszolút semmilyen szinten semmi köze nem volt a művészetekhez, és mégis sikerült így megragadni a lényeget, vagy hogy mondjam, tehát azóta is ezen rágódunk, hogy Kant mit írta a szépről és a fenségesről, és áll is az ő kijelentése ugye a jelen kötetben is, számtalan helyen. Szóval, hogy ezek furcsa dolgok mindig.
Szép az, ami érdek nélkül tetszik, ezt hozza többször is a kötetben, Han.
Ez Kant.
Igen, de hogy egy kicsit talán túllép rajta, mert az is érdekes, ahogy az időről, időtényezőről, vagy pedig a korábbi tapasztalatáról a befogadónak beszél.
Olyan nagyon újat nem mond Han olyan értelemben, hogy tényleg felsorakoztatja a sok-sok klasszikus szerzőnek az ezzel kapcsolatos mondani valóját, és tényleg az, hogy a műalkotás az alapvetően nem tőlem függ, hanem vagy adja magát, vagy nem, vagy majd egyszer megadja magát nekem, és kinyílik előttem, az persze sok szempontból megkíván egyfajta intellektuális készséget arra, hogy azt az adott művet befogadja az ember, de hogy talán, mintha ebben nem lenne vita, hogy alapvetően a műalkotás az önmagában áll.
Ráismerés volt nekem egy fontos hívó szó, hogy amikor látunk valamit, ami szép, vagy szépnek tűnik számunkra, az már egy hozott információ, ami így csapódik le. Ezeket figyeltem, hogy mit mond a befogadóról, és ezek után azt mondja, hogy legyek szabad.
Hát igen, hát ezzel kapcsolatban meg ugye a kedvenc, ez is ilyen veszélyparipám, az ugye a Bourdieu-nek az ízlésről szóló könyve, amit valamilyen furcsa okból kifolyólag nem szeretnek annyira idézni a kortárs filozófusok, pedig hát fantasztikus, mert hát, hogy ott ugye erről van szó, hogy szépen levezeti Bourdieu, hogy igazából az, hogy valaki nagyra van, hogy milyen jó ízlése van, hát azt nem magának köszönheti. Hogy ezek az ízlésbeli dolgok, ezek kvázi így, mint a kosz úgy rakódnak ránk, és nem tőlünk függ, vagy hogy nem egy értékmérő. Egy dolog még eszembe jutott ezzel kapcsolatban, amit mondtál, hogy van egy tök jó példája amivel próbálja érzékeltetni ezt a pornografikusságot, ezt rengeteget szajkózza.
Igen, az erotikával szemben.
Igen, és hogy ami erre a temporalitásra rámutat egy kicsit, az amikor a valódi szépséget és a jelenkori sima szépséget párba állítja az információ és a tudás közti különbséggel, hogy ugye az információból hiányzik az a bensőség, ami a tudásban megvan. Tehát ugye a tudás az egy időben is kifeszített történet lényegében. Van benne negativitás, van benne ellenállás, van benne küzdelem. Egy sokkal részletgazdagabb az egész szerkezete a tudásnak, míg az információ az tényleg egy ilyen semleges pont, egy időpillanat, aminek maximum ingerekre, tehát hogy mondjuk felháborodok azon, hogy éppen mit olvasok a hírekben, de semmilyen egyéb valódi tudást nem hordoz magában. Nincsen esemény, nincsen benne történés.
Csak az erotikára visszatérve, azt jól értettem, hogy hán az erotikát, mint a befogadás élményét, tehát valami széppel való találkozás élményét is fölhozza, meg úgy is, hogy az erotikát szembeállítja a napjaink pornográfiájával, tehát sokkal közönségesebb, amit látunk, sokkal kevésbé rejtett, kevésbé izgalmas, hogy így is?
Igen. Szerintem ezt abszolút jól értetted, de meg, hát ugye Bataille, meg Botho Strauss kapcsán jönnek föl ezek. Ugye van egy nagyon jó kis Botho Strauss idézet, azt keresem most éppen a könyvben, hogy ahogy ott ugye valami interjút idéz, hogy miért hagyta abba a színházat.
Jó, igen.
És akkor itt van, igen, és akkor mondja, hogy hát azért, mert hogy már csak a dolgok pornográf oldalát teszik közszemlére a színházban, és az erotikus szerző abban különbözik a pornográftól, hogy közvetve és kerülő úton közelít. Tehát ez abszolút így ugyanaz a szembeállítás, mint akár mint a tudás az információval, akár ugye a szépség ezzel a simassággal, ez is egyfajta ilyen érzékeltetésre, vagy így az állításának a részletezésére használt fogalom szerintem. Nincsen annyira kibontva, mint amennyire lehetne. Valóban ez a pornografikusság, ez is az inger szintű lét. Tehát hogy az erotika az ugye egy mélyen intellektuális folyamat, valami olyan dolog, ami elsősorban az értelmünkre, vagy az értelmünkön keresztül az érzékeinkre hat, míg a pornográf az abszolút tényleg ez egy testi dolog. Tehát hogy a citromtól összegyűlik a nyál az ember szájában körülbelül. Tehát, hogy tényleg egy ilyen reflex. És az erotika az ettől nagyon különbözik.
Most eszembe jutott a fotográfia és a digitális fotó közötti különbségről. Azt mondja, hogy sérülés nélkül nincs se költemény, se művészet, a sérülés, a fájdalom és a tapasztalás, és hogy mindez ma hiányzik például a fotó területén is.
De az is attól függ, hogy mit nézhet az ember. Tehát, hogy
jó, a szelfiket hozza, meg ezeket a pillanatképeket tudom, hozza, igen.
Igen, igen, az abszolút. Hát ugye ez már ugye, mint ilyen komoly ágazata a kortárs művészetnek, hogy erre a fajta általános digitális esztétikára így mentek a különböző kézművészek, meg videóművészek, meg ilyen animációs intermédia művészek, tehát hogy ez egy nagyon, egyébként nagyon inspiratív jelenség a kortárs művészetre nézve, ez a fajta ilyen teljesen kilúgozott, és emellett ugye adott esetben sokszor ilyen glitchekkel, meg hibákkal teli digitális kép, az sok érdekességet rejt magában. Ez is egyébként lehetett volna szerintem egy ilyen nagyobb téma is a számára. Tehát, hogy én nekem az kicsit a problémám ezzel a szöveggel, hogy itt nagyon konkrétan lehetett volna tök izgalmas dolgokról még beszélni, mármint hogy így kifejteni, hogy ez meg ez konkrétan ennek mi a dolga velünk, vagy mit kellettünk ezzel kezdeni, és nem feltétlenül így a Kanti, meg Adornói, meg...
Hegel, meg Platón, meg mindenki szóval kerül.
Marha fontos, de hogy tényleg olyan, mint egy ilyen bevezetés az esztétikába, végig megyünk az eszmetörténeten, és tényleg nem is tudom, kimaradt-e valaki, tehát nagyon mókás ilyen szempontból.
Azon gondolkodtam, hogy ami az előző két magyarul megjelent köteténél hihetetlen nagy előny volt, ez a sűrítés vagy töménység. Most egy picit talán hátránya volt a könyvnek. Néha csak elindít egy gondolatot, és olyan jó lett volna még ebben.
Igen, abszolút. Egyébként van neki még ilyen esztétikai tárgyú könyve, ami még egyelőre nem jelent meg magyarul, tehát hogy őt azért foglalkoztatja ez a téma, de igen, tehát hogy itt amik így felmerülne, tehát akár a selfie esztétikája, tehát hogy ez egy marha fontos kérdés, és nagyon érdekes téma, tehát hogy ebben aztán tényleg el lehetett volna merülni az ő indítatásaiból kiindulva, meg aztán főleg, tehát hogy az a fajta ilyen társadalmi érzékenység, ami az ő szövegeit fűti, az abszolút azt indokolná nekem, hogy ezekbe a témákba így beleálljon, nem pedig elsősorban az, hogy most egy ilyen kis kártét olvashassak a nyugati esztétika történetről.
Pont a szelfire vonatkozóan azt írja, hogy a szelfi a üres, kifejezéstelen arc. A szelfi mánia az én belső ürességére mutat rá. Az énnek ma nagyon hiányzanak azok a stabil kifejezésformák, amelyekkel azonosíthatná magát, amelyek szilárd identitást kölcsönözhetnének neki. Ma semminek nincs állaga. És ráadásul azt mondja, hogy a Facebook pedig, na ezt is kiírtam, mert ez is ilyen kis provokatív megállapítás, hogy a Facebook a jellem nélküliség vására. És erről is olvastam volna konkrétan egy fejezetet.
Lehetett volna. Igen, itt néha az az érzése az embernek, hogy úgy két könyvet akart írni egyszerre. Ezek a témák azért érdemelnek még figyelmet, és mondom, még várható tőle hasonló tematikájú szöveg.
Ez ünnep, mert az előző kötetben is került, és itt is maradt, hogy ez a kultikus jelentősége a műalkotásoknak, és hogy vész ez el mára, hogy ezeket az ünnepeket nem tartjuk. Még egy kérdés, hogy miben látja a szép megmentésének a lehetőséget? Tehát ami mindig minden hán könyv bezárásakor az olvasónak eszébe jut, hogy igen, és akkor mi a megoldás? Ad-e választ erre, hogy akkor megmenthető-e?
Igazából ez csak valaminek a kezdete lehetne. Tehát azon túl, hogy a szépség klasszikus értelmét szem előtt tartjuk, tehát hogy ezeknek az attribútumoknak megfelelően ítéljük meg a szépet, az esetleg még csak, tehát hogy ez csak a kezdete lehet valaminek, de valódi választ talán nincsen.
De úgy érti szerinted, Hán, hogy elvesztettünk valamit, elvesztettük a képességet a szép megtalálására, vagy az élvezetére?
Szerintem azt ugye nem mondhatja, mert hát ez nincs így, tehát ez egyszerűen de facto nem igaz. Inkább az, amire ki tudja, vagy ki tudhatja ezt futtatni, az inkább az, hogy maga ez az egész rendszer, amiben élünk, az így a szépségnek nem kedvez, vagy hogy nem egy fenntartható módja ezeknek az ideáknak. Tehát, hogy egyszerűen a hatékonyság, a termelékenység és az optimalizált világ az egyszerűen nem arra van, hogy mi elidőzzünk a szépnél, és szemlélődjünk a világban, és megütközzünk, és ez egzisztenciálisan megrázzon minket a széppel való találkozás, az egyszerűen nem fér bele abba a kapitalizmusnak nevezhető zsákba, amit vizsgálgat ugye Hán a köteteiben. Ez így van, tehát ez valóban egy elég összeférhetetlen dolog, de azért szerencsére van még művészet, vagy hogy attól nem kell tartani szerintem.
Déri Ákossal beszélgettünk Biung Chul Han a Szépség megmentése című könyvéről, ami a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.